Kegyelem néktek békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban, szívünk hódolatával, háladásával járulunk a te színed elé, ki nagy és hatalmas Isten vagy, királyoknak királya és uraknak ura, kegyelmes édesatyánk, életünknek megtartója és hordozója, aki velünk vagy, megsegítesz bennünket, vezetsz bennünket, kegyelmedet és irgalmadat napról napra kiárasztod ránk. Köszönjük ezt a mai napot is, amit megengedted érnünk, köszönjük ezt az alkalmat, amit elkészítettél számunkra. Kérünk téged, hogy ne csak beszéljünk most itt, és ne csak hallgassunk a te nagyságos dolgaidról. Árasz ki ránk gazdagon a te áldott szent lelkedet, hogy megtapasztalói, álélői legyünk mindazoknak, amikről te ígérben, üzenetedben szólsz hozzánk. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Isten ígéjét hallgassuk meg úgy, ahogyan szól hozzánk János evangéliuma 9. fejezetéből, az elsőtől a 39. verssel bezáróan, több vers kihagyásával. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született. Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt, menj a Siloám tavába, mosakodj meg, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől van ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket, és meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. Aztán oda hívták másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erről így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és meg kell vallanom, hogy kicsit meghatódottan állok itt ezen a szószéken, mert 54 évvel ezelőtt ebben a gyülekezetben és ebben a templomban kezdtem a segédlelkészként a lelkészi szolgálatot. Akkor ifjúi lelkesedéssel jöttem a gyülekezetbe, ma pedig Isten kegyelméből egy hosszú élet alkonyán, hittapasztalokkal meggazdagodva állok a testvérek előtt, és hogy megosszam azt, amire Isten az évek hosszú során és az évtizedek során elvezetett. Nos, nem mondok újat azzal, ez ismert, hogy ezeknek az estéknek a témája az imádás, az Isten imádása. Azt is nyilván hallották már a testvérek, hogy két fő ágazata vagy tartalma van az imádásnak. Az egyik rendkívül színes, sokszínű, nagyon sok minden tartalma van, a másik pedig olyan, mint egy hatalmas óceán, amelybe el lehet merülni, de amely végül is a hátára emel bennünket, és hordoz nem azért, mert olyan, mint a holttenger, hogy tele van sóval, hanem mert az Úristen kegyelmével, szeretetével, lényének csodájával van tele. Most egy olyan ember útján át látjuk azt, hogy hogyan lehet eljutni az Isten imádásához, ehhez az imádásához, amely az óceánba vezet, ezen a történeten keresztül. Egy nagyon bátorító történet ez. Istennek sok útja van, és nyilván sok úton el lehet jutni az ő imádásához. De, hogy ilyen mélységből, mint amiben a vakon született volt, el lehet jutni oda, hogy én felszabadultan, örömmel, imádom az Isten, dicsőítöm és magasztalom őt. Erre azt mondjuk a magunk életét és útjait ismer, hogy nem, ez lehetetlen. Dehogy, ez lehetséges. És így bátorít bennünket Isten ma este mindnyájunkat és mindnyájatokat. Akármilyen sötétségben járnátok is, akármilyen gondjaitok, bajaitok lennétek is, hogy nincs az a sötétség, nincs az a mélység, amiből el ne lehetne jutni. Isten el ne vezethette bennünket az ő imádásához. Azzal kezdődik a történet, hogy ennek a vakon születettnek az esete, és sajnos sokszor a világunkban a bajokból, tragédiákból ilyen esetek és beszédtémák lesznek. Oda került a tanítványok elé. Szembesültek az emberi élet egyik nagy, rettenetes és sötét kérdésével. Mi van akkor, mi történik akkor, hogyha valaki így születik? Mert az is tragikus, hogyha egészségesen születik valaki, gyermekünk, hozzátartozunk, és valamilyen ok miatt elveszíti valamelyik tagját. De hogy így születik, vagy vakon születik, vagy más fogyatékossággal születik, olyan kemény és hideg szó ez. Ez roppant nehéz elviselni. A szülőknek is nagyon nehéz elviselni. És aki benne van, annak is nagyon nehéz elviselni. És sokszor valóban csak beszéd téma, mint hogy a tanítványok esetében is meglátják a templomból jövet ezt az embert, és akkor elkezdenek beszélni róla, felvetni a nagy kérdést, ami a kora zsidóságot, a rabbikat rendkívül foglalkoztatta, hogy mi is van hát akkor? Az nem kérdéses, hogyha ilyen dolog történik, akkor ott bűn van, mert ki vétkezett, kinek a bűnének a büntetése az ilyen dolog. Két eset lehetséges, mondták, vagy a szülők vétkeztet, és őket bünteti az Isten, vagy a gyermek bűnözött, aki így született. Az egyik még csak úgy elfogadható nagyjából, nem egészen, mert amikor a 10 parancsolatban arról van szó, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedízik, az egy egészen más terület és más problémakör, úgyhogy igencsak nehéz ezt az esetet, az ilyen esetet arra alkalmazni. Na de ha valaki vakon született, hát akkor hogy van a bűnnek a kérdése? Sokféle elméletet kidolgoztak erre, ne menjünk bele ezekbe a dolgokba, mint ahogy a tanítványok, amikor fölteszik Jézusnak ezt a kérdést, Jézus nem ment bele ezeknek a kérdéseknek a tagalásába, jól tesszük, ha mi se megyünk bele. Jól tették a tanítványok, hogy Jézusnak tették fel ezt a kérdést, mert valóban nála találhatunk az emberi élet sors kérdésére választ. De van ebben a kérdésben valami rossz is. Nevezetesen az, hogy határt szabnak Jézusnak a feleletben. Valami döntőbírónak akarják Jézust felkérni, mert hogy az nem vitás, hogy vagy a szülők vétkeztek, vagy a gyermek vétkezett. Na most Jézus átlépi ezt a határt. Nem hagyja magát korlátok közé szorítani. És azt mondja, van ennél sokkal több, és sokkal nagyobb. És akkor mondja, azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten dolgai. Ilyet még nem hallottak a tanítványok, farizeusok se hallottak, és az a vakon született sem hallott még ilyet, hogy valaki ezt mondja. Hogy valami egészen másról van szó, amikor ilyen emberi tragédiák vannak. Voltak éppen pontosan az ennek a jézusi mondásnak a tartalma, amit Pál apostol így mond a rómaiakhoz írott levél 14. fejezetében. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az úrei vagyunk, ha meghalunk, az úrei vagyunk, azért akár élünk, akár halunk, az úrei vagyunk. És az úrei vagyunk, akár egészségesek vagyunk, akár betegek. Az úrei vagyunk, akár épek vagyunk, akár fogyatékosak vagyunk. Az úrei vagyunk, és az Úrnak pedig mindenki drága. Legyen az egészséges vagy beteg, épp vagy fogyatékos. Az Úr szemében egyaránt drága. Olyan drága, hogy az ő egyszülött fiát adta mindenkiért. Megváltásunkra és szabadításunkra. Legyen áldott Isten azért, hogy így erősít és bátorít bennünket. És minden fölött, minden emberi sors fölött, higgyük el és értsük meg, hogy ott van ez a jézusi igazság. Nem ezért, nem azért, ne ezen törjétek magatokat. Azon elmélkedjetek, azon gondolkodjatok, hogy mi az Isten akarata. És mi pedig csak statiszták vagyunk abban, amit Isten akar. És az a kérdés, hogy betöltjük-e azt a feladatot, amit Isten ránk bíz, ebben elhordozzuk-e azt a nyomorúságot, és szolgálunk-e annak, akit Isten ránk bízott. Ez a fontos, és ez a döntő, és utána egyaránt épekre és fogyatékosokra, egészségesekre, betegekre vár a mennyei dicsőség. az a dicsőség, amelybe ő Jézus Krisztus által befogad bennünket. Ez az emberi életnek, drága testvérek, egy olyan csodálatos fölszabadulása. Ezek alól a terhek és gondok önmardosás alól, amit ha átélünk a Isten fiak szabadságának, a lélek szabadságának végtelen csodálatos világába és békességébe lép. Nos hát azon az úton, amely az Isten imádásához vezet, látva most már, hogy honnan indulunk ki, el kell indulni. Az elindulás az Úr Jézus Krisztus kezdeményezi. Úgy nagyon elgondolkodható az, hogy Jézust itt senki nem kéri arra, hogy drága Uram, itt van ez a beteg, gyógyíts már meg. Nem kérik a tanítványok, nem kéri maga a beteg sem, a vakon született sem, nem kéri senki. Hogy van ez? Annyira elképzelhetetlennek tartották, hogy Jézus meg tudja gyógyítani? Annyira beleivódik az emberi gondolkodásba az, hogy hát vannak olyan esetek, ahol még az Úristen se tud segíteni. Hát nincsen. És ezért csodálatos és áldott dolog az, hogy Jézus kezdeményez. Oda megy a beteghez, sarat készít, megkeni a szemeit vele, és egy utasítást ad neki. Menj és mosakodjál meg a surám tavában. Drága testvérek, ez az indítás rendkívül különös és zavarba ejtő. Mert úgy elgondolkodunk rajta, hogy hát Istenem, hát attól meggyógyulhat egy vakon született, hogy nyállal készített sárral bekenik a szemét, és aztán elmegy, és egy vízgyűjtő medencében, tóban megmosakodik. No hát, hiszen nem is ettől gyógyul meg. Ez a kehely, ez a bölcső. Mert Isten cselekszik és cselekedni akar, tőlünk pedig azt állja, drága gyerekem, azt a kicsit, amit tőled kérek, azt már tedd meg. És miközben engedelmeskedünk annak, amit Isten mond, Isten elvégzi a maga csodálatos munkáját. Van az úgy, amikor az Úristen ilyen zavarba ejtő helyzetekbe küld bennünket, zavarba ejtő eseményekbe vezet be bennünket. Két történetet hadd mondjak el. Ez Bagaméri szolgálatunk idején történt. Egy nap kora délelőtt csengetnek, jön egy férfi, és mondja, hogy amilyen gyorsan csak tudom, szedjem össze magamat, és egy haldoklónak vigyek úrvacsorát. A doktor úr megmondta, hogy megvannak számlálva az órái. Hát gyorsan összeszedtem magamat, mentem egy fiatal asszonyról, olyan 35 éves asszonyról volt szó. A szobában már ott ültek 5-6-an idősebb asszonytestvéreink a helyzethez illő öltözetben és arccal. És amikor a záró imádságra került a sor, akkor Isten lelke azt az indítást adta, hogy imádkozzam a gyógyulásáért. Hát bennem is egy pillanatra, hogy de hát Uram, hát kinevetnek itt az asszonytestvérek. Hát megmondta az orvos is, hogy hát órái vannak hátra. De ha te ezt mondod, csak imádkoztam a gyógyulásáért. Aztán, hogy leforrázva, drága asszonytestvérek, megértő tekintetétől kísér, vagy hát, hogy a tiszteltes úr, hát neki ez a dolga, hogy imádkozzon a betegekért, a gyógyulásokért. Úgy el is feledkeztem a sok munka között róla, csak egyszerűen eszembe, hogy nem jöttek jelenteni ám a halálesetet. Kérdezem a testvérektől, hogy hát mi történt? Ó, makkegészséges, kint van már régen a tanyán is dolgozik. Az Úr belevitt, és az Úristen cselekedett. Engedni kell. Ez már később történt, mikor Makóra kerültünk, nem kitüntetésből, hanem a régi mondás szerint Makóra, ha rossz vagy. És meglepetésünkre az ottani esperes ezzel fogadott. Isten hozott benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Előttetek az egész egyházmegye, a nektek adatott kegyelmi ajándékokkal azt csináltok, amit akartok. Azt hittük, hogy álmodunk. De nem álmodtunk. Na, szervezünk egy egyházmegyei csendes napot. Ugye engedélyt kellett kérni a kerülettől is. Telefonon tájékozódom, azt mondja a főjegyző úr, hogy rendben van, de a programot, meg az előadókat mi visszük. Szóval is, ha tudtam, alig tudtam parírozni, hogy még a döntést azt, hogy halasszuk el. Kétségben voltunk, és tudjuk, hogy ez mit jelent. Hozzák ugye a fejtágító dolgokat, jönnek a jó, megbízható előadók, és ez agyon leszütve az egész. Többet oda se jön senki, mondta, hogy ide se érdemes jönni. Szóval az Úr elé vittük a dolgot, hogy Uram, hát adj vezetést ebben a dologban. És akkor az Úr szó szerint ezt mondta, ha ti most ebben a dologban engedtek, nagyon megáldalak. Ment a levél, oké, rendben van. Szeretettel várjuk a debreceniaket. Jöttek is, nem hosszú temetsorban ugyan, de elég sokan. Már a szünetben jönnek hozzám a testvérek, hogy majd tisztelt Úr, bocsánat, aki fel, így mondták. Hát ezek a debreceniek hülyéknek tartanak minket. Hát ezeket az előadásokat már most negyedszer halljuk. Mert hallottuk Berettfürdőn, hallottuk Debrecenben, hallottuk Berettyaújfaluban, most meg itt halljuk. Hát épp ettől féltem. Na, elmegy. De az történt, hogy ezután soha többet nem szabtak feltételt. És az Isten tényleg gazdag áldást adott. Belemenni azokba a zavarba ejtő helyzetekbe, amikben az Isten vezet bennünket, engedelmeskedni az Úr vezetésének, ezek az utak vezetnek az imádáshoz. Hát aztán az utat végig is kell járni, mint hogy ennek az embernek is végig kellett járni az utat, és ez az út, amit végig kell járni, a hitvallás és az Úr Jézus Krisztus gyalázata hordozásának az útja. A hitvallás útja, mint ahogy a meggyógyult embernek először bizonyságot kellett tenni a szomszédok előtt. A szomszédok arról, hogy hát hogyan lett egészséges, mi történt vele, hát úgy megváltoztál, hogy rád se ismerünk. És akkor elmondja, hogy Jézus, aki meggyógyított. Története van Jézussal. Ez voltam, és ez lettem. És nagyon szükséges a mi életünkben is, hogy meglegyen ez a történet. Hogy ez a nagy változás meglegyen az életünkben, hogy ránk se lehet ismerni. Annyira megváltoztatott bennünket az Úr Jézus. Újjáteremtette az életünket, megszentelt az életünket. Ránk se lehet ismerni. Áldott hitvallási bizonyságtétel. A másik bizonyságtétel már sokkal nehezebb volt, mert a farizeusok elé, a zsinagóga vezetői elé vitték őket, akik már gyanakodtak. És mindenképpen rá akarták venni arra, hogy vallja be és ismerje el, amit ők tudnak, mert hát ők mindent tudnak, hogy ez az ember bűnös, mármint, hogy Jézus bűnös. Adj dicsőséget az Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. A dicsőségadás azt jelentette, hogy igen, Jézus bűnös, én is bűnkövettem el, amikor elfogadtam, hogy meggyógyított engem. Hát azt hiszem, hogy ennél döbbenetesebbet alig lehet elgondolni. És elgondolkodtam rajta, hogy vajon nagypénteken, este, Kajafás, Annás és a többiek, a nagytanács tagjai, és amikor beköszöntött a sabbat, dicsőítették Istent azért, mert na végre, megoldottuk ezt a problémát. A Názáretit keresztre feszítve megöltük. Nem elképzelhetetlen. És mit mond erre az Isten, az Atya? Hogy hallgatja ezt? Döbbenetes dolog, ha ennyire nem ismerjük Istent, és ennyire Isten ellen vagyunk. Óvjon meg az örökké való bennünket ettől. És a nagyon elgondolkodható az, ahogyan ez az ember milyen bátran és milyen bölcsen vallást tesz, és kiáll a Jézus Krisztus mellett, és azt mondja, hogy nem, ez az ember az Istentől van. Nem is bírják hallgatni, hanem kirekesztik. És akkor azt lehet mondani, hogy na, ott van, ahol volt. Eddig azért vetették meg, mert vakon született, és vak volt, hát bűnös. Most meg ugye leprás lett, mert kirekesztették a gyülekezetből, kirekesztették a zsinagógából, és mindenki elkerüli, és a templomba sem mehet, ahol a farizeusok jelen vannak, ott ő nem jelenhet meg. Leprás lett. Mi úgy mondtuk, hogy pöttyös bárány. Amikor az emberek tényleg elfordítják a fejüket is, hogy ne kelljen meglátni azt a leprást, vagy azt a pöttyös bárányt. Feltehető a kérdés, hogy megérte? De testvérek, ez csak azt teszi fel, aki ezt nem élte át. Akinek nincs olyan Krisztus élménye, mint ennek a vakon születettnek volt, az felteszi ilyen kérdés, hogy megéri nekem azt, hogy ez történjen velem, hogy mint leprásra, mint pöttyös bárányra úgy nézenek rám. És van egy másik része még a dolognak. No de hát, még korai feltenni ám ezt a kérdést, mert még nincs vége a történetnek. És a történet vége, hogy a befejező versek szerint elvezet bennünket az imádás megszületésének a szülőszobájába. Tanúi lehetünk annak, hogy egy ember hogyan jut oda, hogy térdre húl Jézus előtt és imádja. Azzal kezdődik, hogy Jézus meghallja, ami a vakon születettel történt, mert nem történhet az ő gyermekeivel semmi, amit ő ne hallana meg. A vakon született ezt még nem tudta, de te már tudhatod, mi már tudhatjuk. Nem történhet semmi velünk, amit ő ne hallana meg. Aztán az történt, hogy találkozott vele. Na hát nem olyan egyszerű találkozás, véletlen találkozás volt, mert a szó azt jelenti, hogy találkozni akarok valakivel, és addig keresem, amíg meg nem találom. Krizosztomusz mondja, hogy a zsidók kitaszították ezt a vakon születettet a templomból, a templom ura pedig addig kereste, amíg meg nem találta. Ez a keresés és megtalálás, a találkozás valami ilyesmit jelent, hogy az Úr Jézus úgy átölelte ezzel a ténnyel, hogy találkozott vele, oda ment hozzá, átölelte őt. Pontosan arról van szó, amit olyan szépen megfogalmazott Ady Endre. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. És ez valami csodálatos dolog, hogy Isten gyermekei, ezt átélhetjük is, megtapasztalhatjuk. 84-ben volt a nagy perünk, amikor palástvesztéssel fenyegettek bennünket. Végül csak megfosztottak az egyházi tisztségeinktől bennünket, és nem szolgálhattunk csak az újvárosi gyülekezetben. És a következő nyáron szokás szerint vittük a fiatalokat Hutára, táborozásra, olyan 30 fiatal volt együtt. És az Úr lelke kiáradt. Minden fiatal átadta a szívét Jézusnak. És meg is maradtak ám, máig az Úr Jézus való hitben. A püspök azt mondta, hogy egyebet se csináltatok egész életetekben, mint hogy romboltátok a református egyházat. Az Úr pedig azt válaszolta rá, látod, 30 fiatal megtért és átadta a szívét nekem. Mi pedig azt mondtuk Dáviddal, ám átkozzanak ők, csak te áldj. Csodálatos az, testvérek, ahogyan az Úristen a bajban, veszedelemben át tudja ölelni az embert, és meg tudja igasztalni. Aztán megszólította egy kérdése, hogy hiszel te az ember fiában? Nem fölösleges ez a kérdés. Hát annak tűnik, de hát ez nem valami vizsgáztatás akartám lenni. Ez a kérdés voltaképpen azt jelenti, hogy az Úr Jézus megérintett egy húrt ennek az embernek a szívén. Egy húrt, amire rögtön ráhangolódott, és az egész hangszer megszólalt. Ki az Uram, hogy higgyek benne. És ebben a kérdésben benne van az a csodálatos, hogy higgyek benne. Alig várom azt a pillanatot, hogy úgy megismerjem Jézust, hogy végre eldőljön a szívemben, hogy követlek Jézus, szeretlek Jézus. És most Jézus ezt megadja neki. Én vagyok az, aki veled beszélek, látod őt, aki megkente a szemedet, aki elküldtelek téged a Sülámtóhoz. Én vagyok a múltad, én vagyok a jelened, én vagyok a jövőd. Én vagyok mindened. És szinte Adival mondhatja, meggyógyított, hogy te voltál mindig, mindenben minden. Hogy ezt felismerhetem. Ó, köszönöm. Hiszek, Uram, és mint a börtönből szabadult sas szárnyal ez a hitvallás, az ember pedig már ott is hever az Úr Jézus Krisztus lábai előtt. És leborulva imádja, magasztalja őt, és ezzel belép ebbe a csodálatos szférába. Az Úr Jézus megismerésének, az Isten megismerésének, a vele való közösségnek a csodálatos, áldott, drága világába, ami kifejeződhet szavakban is, mozdulatokban is, testtartásokban is, és kifejeződhet szó nélkül is, egy várva szó nélkül is. A Zofóniás könyvében olvasok a 3:7-ben, hogy Isten hallgat az ő szerelmében. A szeretetbe való bekapcsolódás, a nagy óceánba való bekapcsolódás még így is történhet. Drága testvérem, ez történt a vakon születettel, és hidd el, hogy ez veled is megtörténhet. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, ő téged is meg akar találni, téged is meg akar vigasztalni, meg akar erősíteni, téged is át akar ölelni, és az önmagával és az atyával való szent közösségbe be akar kapcsolni, hogy boldogan járjad az életútját, csak ismerd el a vakságodat, és kérjed, hogy ó Uram, nyisd meg az én szemem, hogy lássak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, ó mindenható Isten, ki ne félne téged, ki ne imádna téged, csak mi vagyunk olyan gyarlók, esendők, sokszor tudatlanok és vakok, hogy nem ismerünk fel téged, nem látunk meg téged, hogy te voltál, és te vagy, és te leszel mindig, mindenben, minden, az életünkben, és hogy valami kívánatos, csodálatos véget készítesz számunkra, a nagy célba érést. Engedd megismernünk és megtanulnunk, hogy a mi helyünk is, ahol békességet és nyugalmat találunk a mi lelkünknek, a te lábaid előtt van. Amikor megismerünk téged, leborulunk előtted, és imádva, imádva dicsőítünk és áldunk téged. Munkáld ezt, drága Urunk, a mi életünkben is. Légy segítségünkre minden csüggedésünkben, kételkedésünkben. Szent lelkedet áraszt kiránk, és tégy készé bennünket arra, hogy ahogyan te vezetsz bennünket, amit te mondasz nekünk, azt cselekedjük, végig tudjuk járni az utat, és végre célba érkezhessünk. Áld meg éjszakánkat, pihenésünket, ránk jövő napunkat, könyörülj szeretteinken, a betegeken, szenvedőkön, terheket hordozókon, ezen az egész békétlen világon. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek közössége. Maradjon velünk. Amen.